prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Az elmúlt időszakban is tovább tartott a csapkodás a pénz- és tőkepiacokon, a járvánnyal kapcsolatos hírek tükrében, de azért látszik, hogy már az egyéni hírek is mozgatják a részvényindexeket, az egyéni részvények árfolyamát. Legmozgalmasabb nap például az olajpiacán tegnap volt, ugye több mint 40%-kal mozdult meg az árfolyam, aztán vissza is csúszott, de még mindig jelentős a növekedés. Mai vendégem Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Amit említettem, igencsak látványos volt a tegnapi nap az olajpiacán. Mi áll itt a hirtelen árfolyam mozgások mögött?
Igen, tehát azért érdemes egy picit visszatekinteni, hogy honnan indultunk. Ugye egy óriási esés volt az olajpiacán, ugye a WTI, a könnyű olaj akár 20 dollár környékén is kereskedett, ami azért rekord alacsony volt, az utóbbi 18-20 évben nem nagyon láttunk ilyen szinteket. Ugye ez az járult hozzá, hogy Szaúd-Arábia azt mondta, hogy ő nem fogja visszafogni a termelését, sőt, igazából, ha rajtuk múlik, még emelnék is, és ez egy olyan környezetben, amikor a kereslet miatt is óriási bizonytalanságok, sőt, már látunk csökkenéseket is. Ez a kettő hatás együtt ugye történelmi mélypontra lökte a piacokat, és Donald Trump ezt egy tweettel megfordította eddig, ugye kitweetelte, hogy napi 10 millió hordós vágást sikerült elérnie, ezt Putyinnal tárgyalva, illetve a szaúdi koronaherceggel tárgyalva sikerült elérnie. Kisebb szépségkívül, hogy az oroszok mondták, hogy azért ez még egyáltalán nem biztos, és a szaúdiak se erősítették meg. Azt, hogy ezt a 10-15 milliót, ugye később felmerült, hogy akár 15 millió hordó is, tehát be tudjuk helyezni, ez kb. Egy 10-15%-os teljes vágásnak felel meg. Tehát azt látjuk, hogy azért ez egy óriási vágás, hogy a teljes Szaúd-Arábia teljes kitermelése 10 millió hordó alatt van jelenleg. Tehát azért ezt, amit bejelentett most tegnap Trump, azért ezt még mindig egyáltalán nem biztos, és ennek volt köszönhető az icipici visszakorrekció is egyébként a nap reggeli órákban, úgyhogy folyamatosan változik a kép. Minden esetre hétfőn fognak egy OPEC plusz meetinget tartani, ahol ugye Oroszország is becsatlakozik, ahol biztos, hogy megbeszélik a részleteket is, illetve nyilvánvaló, hogy az is látszik, hogy az amerikai kitermelőknek is valamilyen vágást el kell fogadnia, ahhoz, hogy ez tényleg így fennmaradhasson, és akár úgy visszaállásunk a 30, akár 40 dolláros olajárhoz is.
Igen, de nyilván első hallásra hatalmas mennyiségnek tűnik az a visszavágás. Viszont, hogyha elnézzük a fogyasztást, a keresletet, én azt gondolom, hogy ott is óriási a visszaesés, hiszen ha csak azt vesszük figyelembe, hogy például a repülőgépek túlnyomó része nem közlekedik, ugye az emberek sem közlekednek annyit, mint korábban, nem mennek majd nyaralni, tehát azt gondolom, hogy itt az egész szektor olyan szinten sérülhetett, amire aligha lesz megoldás egy ilyen vágás.
Ez így van, hogy biztos, hogy vannak azért keresleti problémák is, hogy a repülőszektort említetted, hogy Európában több mint 80%-os már a visszaesés a légiforgalomban tavalyi évhez viszonyítva, úgyhogy ezért idejévre mindenki növekedést várt, tehát egyértelmű a visszaesés, nyilvánvaló, hogy a személyforgalom is jóval csökken, hát pont ma reggel tette közzé a Google például Magyarországon 35-40%-kal járnak kevesebben munkába, például Budapesten. Ugye ez nem kirúgásokat jelent, hanem home office megoldásokat, tehát otthonról dolgoznak körülbelül ennyien, tehát látjuk, hogy biztos, hogy lesz keresleti probléma is. Ezért is azért nem az 50-60 dolláros olajárat jelentene egy esetleges visszavágás, hanem azért a normákhoz való visszatérést, azért ez a 20 dolláros ez extrém alacsony volt tényleg, ha esetleg a WTI olaj 30-35 dollárra visszaállna, azért még az is historikus, egy alacsony olajárnak felelne meg, de legalább nem biztos, hogy csődöt jelentene ezt sok olajkitársaság számára.
Igen, ami egyrészt jó hír, ugye, hogy csökken az olajár, akkor azt jelenti, hogy a benzin ára is csökkenni fog. Hát kérdés az, hogy hogyan tudjuk majd ezt kihasználni.
Ez így van, tehát hogyha most csak erre tekintünk, azért lehet, hogy az olaj, a benzinár valamelyes csökken, ugye ezt már láttuk, hogy Magyarországon is közel 100 forinttal csökkent a benzin, illetve az olajára a kutakon. Azonban ugye ettől függetlenül a fogyasztás nem, hogy fölpörült volna, hanem csökken is, hiszen ugye a kijárási tilalmakkal azért kevesebb helyre is lehet eljutni.
Jól látszik, hogyha jön egy pozitív hír, akkor ugrásszerűen emelkednek az árak, és most nem feltétlenül csak az olajra gondolok, bár ott látványos volt. Ez valóban elmondható akkor az, hogy gyakorlatilag ott állnak bizonyos befektetők, vagy bizonyos befektetői körök ugrásra készen ahhoz, hogy vásároljanak, hiszen lássuk be, hogy azért historikusan, amint te is említetted, az olajára is alacsony, de más eszköz ára is igen nagyot zuhant.
Óriási zuhanások voltak, igen, a márciusi hónapban, sőt az egész első negyed évben igazából a részvénypiacokon is, akkor kicsit térjünk át oda, de azért azt nem jelenthetjük ki, hogy ettől függetlenül historikusan elképesztően alacsonyak lennének az árazások, főleg ha azt is hozzáveszünk, hogy valószínűleg az idei évben azért a cégeknek a profitja is vissza fog esni, tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy az idei előre mutató paper errata, tehát hogy az árakhoz képest mennyi jövedelmet termelnek a cégek, ez hogyan fog változni, hiszen a jövedelemtermelő képesség is jóval visszaesett, és egyébként, ha még a tavalyi jövedelemmel számolunk, akkor sem beszélhetünk egy elképesztően olcsó piacról, tehát igaz, hogy vannak oldalvonalon még pénzek, akik mindig a beszállást keresik, illetve nyilvánvaló, hogy a jegybankoknak a pénztermelése is hozzájárul ehhez, azonban látni kell, hogy azért a részvényárak még mindig nem olcsóak igazából, ha historikusan vizsgáljuk.
Ez akkor sem igaz, ha mondjuk olyan szektorokat nézünk, amelyek úgymond válságállóak?
Ugye ott nem is történt akkor eladási hullám, tehát azért láttuk ezt, hogy ez megtörtént az ilyen típusú szelekció a legtöbb részvény esetében, hogy azért nyilvánvaló, hogy az energetikai cégek, most nem az olajt leszámítva, tehát az energiatermelő cégek, vagy akár csak a infrastruktúrális cégek azért kevesebbet csökkentek, mint mondjuk a növekedési történetek, hogyha nyilván a leglátványosabb a légitársaságoknál, vagy a hajózási vállalatoknál láttuk, tehát a turisztikai szolgáltatásoknál nyilvánvaló, hogy óriási az összeesés, de nyilvánvaló, hogy itt azért ennek tényleg mind fundamentális oka is van.
Tehát akkor az merész állítás kijelenteni most, hogy talán már érdemes szemezgetni bizonyos eszközök között jelenlegi árazás mellett?
Én úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan érdemes beszállni. Nyilvánvaló, hogy itt is lehet egy olyan részvényt találni, ahol azt lehet mondani, hogy akár hosszú távon is egy jó beszálló lehet. Nyilván azért egy valamire figyelnünk kell, és amiben nagyon változott a világ, akár csak az előző válsághoz képest, hogy a passzív befektetési alapok, az úgynevezett ETF-ek, ugye már a kereskedés nagy részét adják, tehát több mint felét a részvénypiacokon. Így, ha például a nagy részvényekről beszélünk, akkor az ember hiába talál olyan részvényt, amire úgy gondolja, hogy a jelenlegi áron már hosszú távon érdemes lehet beszállni, amennyiben az egész piac egy csökkenő trendben van, már pedig véleményünk szerint azért ez még nem a legalján, ahol most állunk, akkor például egy Apple nehezen fog tudni emelkedni, hiszen az ETF eladásokból ugye folyamatosan Apple részvényeladást is magával vonz.
Tehát ismét előfordulhat az az eset, amit ugye láttunk mondjuk most egy héttel, vagy talán két héttel korábban, hogy mindenki egyszerre akart kimenekülni, úgymond az ajtón.
Igen, ez így van. Tehát, és ugye az összes eszközosztályból egyszerre. Egyébként ugye a részvénypiacokon most volt egy idéglenes megnyugvás az utóbbi hetekben, tehát ugye a 2200-as S&P 500-ról 2500-ig visszakorrigáltunk, sőt egy kicsit magasabban is voltunk 2600-ig is. Azonban látni kell azt, hogy például a kötvénypiacokon ugyanúgy megállt az élet, nagyon nehéz adni és venni is, és az árazások ott is jelentősen nyomottak, főleg a évelei árakhoz képest.
Ez jól látszik egyébként a likviditáson is, ha megnézzük mondjuk akár a budapesti értéktőzsde napi forgalmát, azért az jól látszik, hogy visszaesett ugye itt az elmúlt egy-két hét után a likviditás. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenkinek sikerült úgymond egy bizonyos fedezéket találni, és akkor mindenki most a kivárásra játszik?
Hát az igazság, hogy nem is biztos azt jelenti, hogy fedezéket talált, hanem sajnos valaki bele is ragadhatott egy-egy pozícióba, tehát hiába próbálná eladni, vagy esetleg növelni, és azt nyilván most nagyon nehéz. A részvénypiacokon még mindig jelzem, hogy kevésbé probléma, mint például a kötvénypiacokon. Tehát a részvénypiacokon nagyjából, ha valaki nem óriási blokkokon ül, tehát nem óriási részvénye van egy-egy specifikus részvényben, még mindig meg tud tőle szépen apránként szabadulni, vagy akár ugyanilyen egy másik rejénybe, ha stratégiára szeretne növelni a kitettségét, ezt meg tudja tenni. Mi a kötvénypiacokon látjuk most jelenleg azt, hogy jelentősebb problémákat okoz, akár csak egy-egy kisebb kötvény eladása. Vagy
ezek vállalati kötvények, gondolom.
Nagyrészt vállalati kötvények, de például azért a magyar állampapírok piacán is az utóbbi hetekben rég nem látott likviditás szűkülés történt.
Ez miért lehetett? Tartanak adott esetben befektetők attól, hogy bizonyos országok akár a csőd szélére kerülhetnek, tehát nem tudják kötvényeket visszavásárolni?
Szerintem most érdemes azért külön venni az államkötvényeket és a vállalati kötvényeket, tehát államkötvénypiacáról beszélünk, akkor inkább arról van szó, hogy a biztosabb rész felé menekülnek az emberek, akár a külföldiek, akár a magyar befektetők, tehát a probléma inkább az, hogy illetve a bankok is, ugye itt azért a főszereplők, a bankok a magyar állampapírpiacon, ugye most egy akkora bizonytalanságban vannak, erre messze nem később ki is fogunk térni, hogy mégis mi miatt az OTP-vel kapcsolatban, hogy igazából nem nagyon tudnak arra fókuszálni, hogy most éppen állampapírokkal kereskedjenek, illetve ott likviditást biztosítsanak, illetve inkább a mostani tehát a készpénzállomány fölértékelődik, illetve az MNB által való beavatkozás miatt ugye nem tudják még pontosan, hogy melyik papírokat érdemes tartani, hiszen nem részben ez okozott egy kisebb likviditás problémát. A vállalati kötvényeknél több oka is van ennek, amit mindenképpen érdemes kiemelni az, hogy azért Sok alapkezelőnek ugye egyszerre kellett szabadulni a papíroktól, hiszen a gyengébb teljesítmény miatt, mert minden eladási hullámban gyengébb teljesítményt értek el az alapkezelők is, és sokaknál szerették volna visszaváltani az emberek a befektetéseiket, és ehhez ugye megfelelő likviditást, készpénzt kellett teremteniük. Így ugye beleestek abba, hogy még a jobbnak vélt termékeket is egyszerre kellett eladni sok alapkezelőnek, és ezzel gyakorlatilag mindenféle likviditást kiszívtak a rendszerből.
Az arany mozgása mögött is lehet ugyanez a tényező, hiszen ezzel lássuk be, hogy a tipikusan menedékeszköz akkor az arany, viszont az arany sem viselkedett úgy az elmúlt időszakban, mint egy menedék.
Igen, ezt egyértelműen kijelenthetjük, igazából ezt már az előző válságnál is láttuk, hogy a legnagyobb esésekben az arany nem tud igazi menekülőeszközként funkcionálni, azért még mindig jobban tartotta az árát, mint a részvények, vagy akár csak a kötvények, tehát relatíve még mindig egy stabilabb eszközről beszélünk, azonban azáltal, hogy igazából az aranynál a másik nagy tényező az a tőke áttét miatti likvidációk, tehát nagyon sok, akár alapkezelő, de akár magánszemély is ugye tőke áttéttel vásárolta a részvényeket például, és ugye azáltal, hogy ugye megtörtént a csökkenés, elérte a margin required, tehát a marzs követelményrendszert, ami azt jelentette, hogy újabb fedezetlenné vált, és fedezetet kellett bevonnia, és ilyenkor bármilyen eszközt, amit el tudnak adni, azt értékesítik, hogy a fedezetlenséget megszüntessék, és az aranyeladások mögött is részben valószínűleg ez állhat.
Na most maradjunk még egy picit a nemzetközi piacon, és beszéljünk egy kicsit a jegybanki stimulusokról. Ugye vannak fiskális stimulusok is, és sőt egyre több. Likviditás szűkéről beszélünk, miközben soha nem látott pénzmennyiséget pumpálnak ugye a jegybankok, itt most a Fedre gondolok, vagy az Európai Központi Bankra, a piacra. Mire lesz ez elég? És most elsősorban a részvénypiacokra gondolok, hogy ez be tud gyűrűzni a részvénypiacokra, és ha igen, hogyan?
Ez egy érdekes kérdés, ugye már olyan szavak is elhangzottak, hogy bármennyi, illetve korlátlan. Ugye ezekkel az egy probléma van, ugye, hogy látjuk, hogy rekord alacsonyan vannak, hogy Amerikában nullára vágták, Európában pedig mínuszban is vannak, ráadásul az alapkamatok. Mindezt ugye pont egy ilyen óriási lazítási programmal megspékelve. A probléma az, hogy most gyakorlatilag az összes puskaport előtték már a jegybankok. Tehát a nagy jegybankoknak innentől kezdve nagyon nehezen fogják tudni navigálni magukat, ha esetleg még nagyobb beavatkozásra lesz szükség. Gyakorlatilag monetáris eszközök elfogytak. Az, hogy ez mikor fog megjelenni a részvénypiacokon, azért nagyon sok minden függ attól, és ezért a vége tényleg az lesz, hogy a vírusa az utolsó meghatározó. Tehát ha megmarad ez a bizonytalanság, illetve akár még tovább romlik a helyzet, akkor hiába van nagy likviditás a piacokon, nem biztos, hogy ez meg fogja találni a részvénypiacokat rövid távon, hiszen a félelem azért erősebb lesz a befektetőkben, és akár csak a bankokban, hogy ezt nem is feltétlenül hiteleznék ki. Tehát lehet, hogy ez a bankok mérleg könyvén fog megjelenni, és máshol nem. Azt látni kell, hogy azért, amíg ez a vírus miatti bizonytalanság továbbra is ilyen erős lesz, addig azért nagyon óvatosan fognak az emberek részvénybe fektetni.
Ugye nem véletlenül kérdeztem az LKB-t és a nagy mennyiségű pénzt, amit a piacra öntenek. Ugye te is úgy fogalmaztál, hogy előtték a puskaport, én nem kicsit aggódnék amiatt, hogy ugye normál forgatókönyv szerint ugye ez a hatalmas pénzmennyiség azt jelentené, hogy megugrik az infláció, hiszen ha olyan sok a pénz, akkor kevesebb az értéke. Rosszul látom?
Ugye itt azért különböző fogalmakkal érdemes tisztában lenni. Tehát ha jegybanki pénzteremtés az egy része a dolognak, de ugye a modern gazdaságban van a jegybanki pénzteremtés, illetve a kereskedelmi banki pénzteremtés, ami ugye a kereskedelmi banki hiteleken keresztül történik meg. Amelyben a banki aktivitás jelentősen csökkenne, már pedig azért azt látjuk a világ számos pontja, hogy ez valószínűleg csökkenni fog a jövőben. Így hiába nő a jegybanki pénzteremtés, a kereskedelmi banki pénzteremtéssel együtt az összpénzmennyiség nő annyival, sőt esetleg az is előfordulhat, hogy csökken, hogy ez jelentős inflációs nyomást helyezzen rövid távon az eszközosztályokra, akár az eszközosztályokra, akár csak fogyasztó inflációra gondolunk. Ami viszont problémás lehet ebben a mostani válságban, hogy lehet, hogy ez nem csak egy keresleti válság lesz. Ugye ha a vírus miatt a különböző korlátozások akár hónapokig fönnállnak, akkor ebből lehet egy kínálati válság is, tehát egyszerűen az áruk piacán is megjelenik az, hogy áruhiány is kialakulhat egyes szegmensekben. Még ezt szerencsére nem látjuk, de sajnos ha további hónapokig fog tartani ezek a korlátozások, akkor előfordulhat ez is, ami viszont inflációs felhajtó erő lehet, hiszen az fog történni egyszerűen, hogy hiába van az embereknél még esetleg pénz is, nem tudják mire elkölteni, hiszen nem lesznek termékek, tehát nem lesznek áruk a polcokon, még ettől messze vagyunk, de akár extrém esetben ez is előfordulhat, ekkor jelenhetne meg egy gyorsuló inflációs spirál.
És akkor az inflációban egy másik tényező, ugye a devizahatás. Ugye ha megnézzük a régiós devizákat, akkor azt láthatjuk, hogy azért elég látványos a lecsúszás. Ez is egy újabb kockázat, gondolom.
Hogyha Magyarország specifikusan ez egy kockázat lehet, azért látni kell, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint a forint gyengülés az csak nagyon limitáltan jelenik meg a magyar inflációs pályában, illetve jelenleg a Magyar Jegybank attól tart, hogy inkább keresleti problémák lesznek, és emiatt inkább egy csökkenő inflációs pálya lesz a közeljövőben. A kérdés az, hogy ha a jegybank által várt V-alakú felpattanás lesz, ami szerintem még igen erős kérdéses, hogy ez valóban be fog-e következni. Ha valóban ez a V-alakú felpattanás lesz, akkor várhatóan az inflációs pályába is kialakult ez a V-alakú felpattanás, és akár két éves időtávon ezt majd valahogy kezelnie kell a jegybanknak, illetve a jegybankoknak akár külföldön is hasonló problémák lehetnek, viszont látni kell, hogy ez még nagyon úgy gondolkoznak, hogy a jövő zenéje, tehát jelenleg inkább a rövid távon próbálják túlélni igazából ezt a válságot, és próbálni nem elmélyíteni, tehát abba bízni, hogy tényleg ezt a V-alakú felpattanás megtörténjen, ezt bármilyen eszközzel elérni, majd pedig, ha valóban bekövetkezik a V-alakú felpattanás, akkor ha elérünk oda, akkor kezeljük majd akár az infláció problémáját is.
Csak hogy azt a V-alakú felpattanást, és most a felpattanás részére gondolok, azt gondolom, hogy kevésbé lehet monetáris, vagy akár fiskális stimulusokkal elérni addig, ameddig a járvány terjedésében nem látunk egy fékeződést, vagy egy leállást.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nagyon sok gazdasági szakember is, hogy szinte az összes jegybank ugye azt kommunikál, hogy V-alakú felpattanás lesz. Számomra ez egy kicsit kérdéses, hogy őszinte legyek, hiszen nem látom, hogy mitől alakulna ez ki. Ugye még a legoptimistább elemzők is azt mondják, hogyha minden jól megy, most nyilván a legoptimistább elemzés azt mondaná, hogy vagy gyógyszer, vagy védőoltása nagyon közel jövőben lesz, és akkor természetesen nem érvényes, amit most fogok mondani, de ha ez nem történne meg, akkor a legoptimistább forgatókönyvek szerint is az élet hasonlóan alakulhat, 80%-ban hasonlóan alakulhat, mint ahogy akár csak januárban éltünk. Na most, ha az ember belegondol, hogy ez egy 20%-os esetleges gazdasági visszaesés, az már egy óriási válságnak felel meg. Tehát látni kell azt, hogy ez a V-alakú felpattanás, ez jelenleg inkább csak bizadalom alapú, és azért próbálja kommunikálni sok jegybank, illetve sok gazdasági szakember, mert bízik benne, hogy így az emberek ezt fogják elhinni, és emiatt így fognak viselkedni. Azonban, ha egy picit belenézünk a dolgok mélyébe, akkor látjuk, hogy ezért szerintem ez egyre kevésbé valószínű már. Tehát, hogy konkrét számokról egy kicsit beszéljünk, ugye Magyarországon a turizmus különböző számok szerint 10-15%-át adja a gazdasági teljesítménynek, ugye attól függően, hogy mit számolunk pontosan bele. Most látjuk azt, hogy az idei évben gyakorlatilag január-februárban volt még valamekkora tevékenység, és az idei évben a következő két negyed évben valószínűtlen, hogy akár csak a tavalyit megközelítjük, vagy igazából egyáltalán bármi el is tud indulni. Innentől kezdve látjuk ezt, hogy ez egy 5%-os gazdasági visszaesésnek felel meg a legjobb esetben is Magyarországon, és akkor még azzal számoltunk, hogy az összes többi gazdasági teljesítmény hasonlóan alakul, mint a idei, vagy pontosan, mint a tavalyi évben, és azért látjuk ezt, hogy ez is egy optimista feltételezés.
Hát reméljük, hogy nem vagy az egyéni részvényekkel kapcsolatban is ennyire pessimista. Ezt javaslom, hogy vegyük egy sorra a hazai blue chipeket. Előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, azonnal jövünk vissza.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 92. Trend FM.